Szerintem most az egyik legnagyobb kérdés ma a magyar borkészítésnél, de általában a világban is, amikor újra fogalmazzuk, hogy mi is a bor, és hogy a bor küzd a, nem csak a globális felmelegedéssel, hanem közben az alkoholos piacon mindenkivel, tehát a torta szűkül, jönnek a kézműves sörök, jönnek a ciderek, jönnek a könnyű alkoholok, jönnek a koktélok, a gin tonic, meg az összes többi, és ennek megfelelően a boros piacnak is föl kell venni a lépést.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, Jankovics Márton a műsorvezetőtársa.
Sziasztok!
Mai vendégünk pedig Rókus Valvi Pál, borászként és egyeki brandépítőként van most itt jelen. A neve nyilván máshonnan is ismerős lehet.
Sziasztok, igen. Hát a borászsal annyit vitatkoznék, hogy inkább bortermelő. A fiam nehogy megsértődjön, ugyanis Rókus Valvi Pálként ő tényleg elvégzett egy szőlészborász szakmérnökit, én csak kedvelésből kezdtem el borászkodni. De mondjuk ahhoz is közön van, hogy ő borász lett.
De ha már itt tartunk, egyébként is ez lett volna a kérdés, hogy ennek mi a története, hogy te hogyan vágtál bele rádiós műsorvezetőként a borászkodásba a 90-es években.
Igen, én akkor már éppen kerestem valami új kihívást a rádióból, mert azt gondolom, hogy a kereskedelmi rádiók elindultak, hogy az egyetlen állami rádió lett kereskedelmi, illetve privatizálva, akkor én már nézegettem, hogy mit lehetne még csinálni. És egy véletlen volt, nem tudom mennyire ismerős a név, Alkonyi László, aki annak idén a Borbarát magazint 95-ben megálmodta, ő az unokatestvérem, és én őt segítettem azzal, hogy az első pár számot mi adtuk ki, az én akkor már 1991 óta működő, 30 éve működő Roxer nevű cégemtől, ami kommunikációval foglalkozott mindig, és annyira megtetszett az, amit a Laci csinál, hogy megkértem arra, hogy vigye magával borkóstolókra, és akkor jól eltelt egy-két év, 97-ben elmentünk Etyekre, és én meg ott maradtam. Én mindig közel laktam Etyekhöz, most sem ott lakom, hanem onnan egy 10 kilométerre, és szégyeltem magam, mert nem ismertem, nem tudtam semmit róla. Kijártam, megtetszett ez a, tudod, ez a városi ember romantikája, amikor a vidék felé úgy néz, hogy 200 éve ugyan nem léptünk ki Budapestről, de mindig az volt a vágyunk. És ezt csak onnan tudom, hogy amikor beszélek olyan barátaimmal, akik mondjuk vidéken nőttek föl, és utálnak kacsolni meg a szőlőbe minden munkát, én meg olyan romantikával tudom, mert én egy 40 évvel később kezdtem el ezzel foglalkozni, és így más gyerekként valószínűleg nem szerettem volna.
És mi volt az, ami akkor megfogott, és mi az, ami az eltelt bő 20 évben viszont változott és fejlődött, és előnyére?
Ez érdekes, amit mondasz, mert ugye az ember, amikor egy ilyen romantikus dolgot megálmodik, akkor ennek csak azt a részét látja, hogy kalákában dolgoznak az emberek, önzetlen mindenki. De igazából a borászoknak a viszonylag laza, illetve pozitív életfelfogása, ami nekem nagyon tetszett, és hát azért alakul az ember, annyi a különbség, hogy voltam mondjuk 31 néhány éves, most meg 51 néhány éves vagyok, de valószínűleg én is változtam sokat, és ezért változott meg a hozzáállásom is, illetve annyiban nem, tehát ez az alapmotívum maradt, ez az attitűd, ez megmaradt, hogy szeretem ezt a viszonylag nagy szabadságot, a vidéki életformát, illetve az, hogy tényleg az ember olyan jó érzés, nem mindig úgy fölkelsz, hogy valamit csináltál. Ez olyan tegnap fodrásznál voltam, és jó érzés volt Marikától eljönni. Marika 30 éve vágja a hajamat, és olyan szép az ember. Amikor eljössz a szőlőből, akkor mondjuk egy csonkázás után, vagy egy ilyen dűlőben megcsinálod a kultivátorozást, ami mondjuk most én ezután oda fogok menni, ez olyan felemelő érzés, hogy valamit tettél. És amellett meg tanulsz egy picit szerény lenni, az a média után nem olyan baj, hogyha az ember ugyan sokat tud beszélni, de mellette esetleg megtanulja azt, hogy ott az ember kisebb fiú, és folyamatosan, ahogy tanulsz, egyre inkább több információ jön beléd, annál kisebbnek érzed magad, és ugye el tudsz bizonytalanodni közel a 60-hoz, hogy hát mennyire sokrétű ez a világ, és mennyit nem tudunk róla. De jó pofa dolog együtt mozogni a növények világával évről évre, ezzel lehet tanulni sokat, meggondolkodni.
És mennyit változott maga Etyek? Most nem az egész borvidékről, hanem magáról a községről beszélek, hiszen ott azért sok minden történt 25 év alatt.
Én mindig úgy fogalmazom meg magamnak, hogy egy ilyen leporolandó ékszeres doboz volt, amit megpróbáltunk úgy biztonságos. Ugye ez egy sváb település, aki ismeri jobban a történetét, az ember azt hiszi, hogy amikor oda megy, akkor azokkal a 3-400 éves családi hagyományokkal találkozik, és egyébként azok ott vannak, de azt tudni kell, hogy azért a 20. század vihara két család kivételével kitelepítették egyeket gyakorlatilag, és akik nem gyütmentek, mint mondjuk én, ők is csak mondjuk néhány évtized forral rendelkeznek, de alapvetően ez egy sváb szokásokon meg hagyományokkal bíró település, és nekem általában nem is egyekkel kapcsolatban, hanem az ilyen 4-5 ezer lelkes falvak, nagyközségekkel kapcsolatban van érdekes meglátásom, mert mondjuk az ember Biatorbágyon mellett, a 8-10 ezer lakosú Biatorbágyon körülnéz, akkor ott az emberek mint egy rideg városban élnek, és elnézést, nem, ez nem egy minősítés volt, csak a városnak a meghatározása, viszont egy ilyen kisebb településen még a falu egyik része köszön a másiknak. És ebben a viszonylag csendes részen, ugye terhelte ezt az elmúlt 30 év előtti időszakban mondjuk egy szovjet laktanya, mondjuk 6 órakor lekapcsolták a lámpát valószínű mindenhol. Nem voltam ott, csak úgy el tudom képzelni magam előtt egy ilyen Pesthez közel, de igazából tényleg a vidéki csönd honolt mindenhol, és akkor ide jönnek Budapestről okos tojás, fekete autós nagyok, és elkezdenek szervezgetni, mert hogy már rendezvény szervező cége van, és akkor elkezdtünk ilyen rendezvényeket megvalósítani. Arra figyeltünk, hogy mi azért mindig a helyiekkel próbáltunk egy kapcsolatot kialakítani, és azok a borászok csináltak nekem is kedvet ahhoz, hogy azt a tapasztalatomat, amit előtte én láttam, megtanultam, azt megpróbáljam itt is valahogy a település szolgálatába tenni, és akkor elkezdtünk rendezvényeket szervezni. 2003-ban volt az első pincefesztivál, kezeslábos, nagyon egy, az akkori polgármester egy nagyon szimpatikus úr volt, én nagyon sajnáltam, mert saját magánéleti tragédia után pár év múlva ő nyugdíjba ment, de ő rajta azt láttam, hogy mindent, amit a nála fiatalabbak meg újdonságot hozó emberek mondanak, arra úgy vevő volt, vagy minden evő volt, és mondta is, hogy Pali, vigyázz, mert itt a búcsúnál is legalább 2000 ember össze szokott jönni, és akkor az első pincefesztiválon 15 000-en voltak, akkor láttam azt a riadalmat a tekintetében, és azt a köszönetet, amikor befejeztük, és túlélte mindenki az eseményt, jó volt, 2-3 kerítést helyre kellett hoznunk, gyorsan találtunk rá embert, tehát azért ilyenkor a nagy fesztiválok esetében mindig figyelni kell arra, nekem mindig az volt a fontos, hogy a legfontosabb ember, aki a rendezvény után éjszaka az egészet kitakarítja, és úgy kell hétfő reggel mindenki, mintha nem lett volna hétvégén pincefesztivál vagy piknik.
De egy ilyen 10 évvel ezelőtti beszélgetést olvastam veled, ahol pont arról beszéltél, hogy ez már sok volt egy kicsit, és vissza akartatok venni ebből, hogy minden évben elmegy oda 15 ezer ember, vagy még több, ez sikerült?
Ennek az volt az akkori mondatomnak az értelme, és ezt vallom, sőt, mindig egy ilyen, én igyekszem innovatívan újításokat meghallani, amit a környezetemben mondanak, hogy gyakorlatilag egy ilyen népünnepélyén nőtte ki magát, és akkor abban az időben az volt a dilemma, hogy én nagyon sokat ebédeltem abban az időben is Gerendai Karcsival, azóta is egyébként, csak most már nem feltétlen az egyeki kérdéseimet teszem föl neki, hogy érdemes-e abba az irányba menni, és esetleg volt olyan verzió, hogy több településbe kapcsolni, és még, vagy pedig, amit mi választottunk, megpróbálni inkább sűríteni, életszerűvé tenni. Tehát, hogy ne két tavasszal meg összejelentkező fesztivál legyen, hanem megpróbáltam rávenni már az akkori rendezvények esetén is a borászokat, hogy próbáljunk ilyen nyitott pincéket csinálni a fesztivál előtt, a fesztivál után, ennek van egyfajta ilyen tehetetlenségénél fogva egy ilyen ereje, hogy még utána hetekkel is jönnek az emberek megnézni, mi van egyeken, és ebből nőtte ki magát, hogy évszakonként jelentkeztünk, piknikkel, és semmi más motiváció nem volt, mint az, hogy megpróbálni ezt az eseményt lefordítani úgy, ahogy mondjuk az emberek éltek, hogy hétköznap dolgoznak, hétvégén meg fölmennek a Szőlőhegyre bulizni, és azok a kis présházak, azok mutatják, hogy annak idején ott dolgoztak, Szőlőt, utána lefeküdtek, ott maradtak, bort ittak, és vasárnap este valahogy hazamentek a családhoz valószínűleg egy nagy buli után.
És az ilyen típusú rendezvények, meg az ehhez kapcsolódó marketing, meg brandépítés, mekkora szerepet játszik ez, és mekkora szerepet játszik mondjuk maguknak a boroknak a fejlődése, vagy egyáltalán az az érték, amit alapvetően képviselnek. Tehát hogy áll össze, mert ugye ti, mint ez, egész borvidéknek az ilyen brandjébe is gondolkodtok, mint Magyarországon, vagy akár a nemzetközi szinten. Melyik mennyire fontos, és hogyan viszonyul egymáshoz?
az első pillanatban ez egy, nem mondom, hogy töréspont, de feszültség volt köztem, és a helyi borászok egy része között, mert egy csomó olyan dolgot mondtunk, ami ma már megmosolyogtató, mondjuk 20 évvel ezelőtt meg úttörő forradalmi szempont volt eleve, az, hogy mi üvegpohárban gondolkoztunk, aminek az elején mindenki látta ennek az üzleti hasznát, financiális, hogy aha, ügyes, tehát nem az olcsó műanyag pohár, hanem ma azt mondják, hogy hú, milyen környezet tudatos, hogy már eleve úgy gondolkozott. Őszinte leszek, mind onnan jön, hogy nekem meggyőződésem a magyar borral kapcsolatban, hogy mivel mi olyan pici ország vagyunk, tudom, hogy nagyobbnak látszunk, ami minőségre muszáj van, arra van predesztinálva, hogy minőséget készítsen, mert mennyiséget nem tudunk. Mindig a példám az, hogy egy kínai falu, egy komolyabb hétvégi bulin az ország borkészletét meg tudná inni. És akkor ezt se tudjuk normál áron eladni, tehát azzal küzd a mai magyar bormarketünk, hogy még hogy lehetne jobbá, vagy drágábban, vagy még följebb pozícionálni, akkor fontos a minőséggel, és ennek érdekében olyanba gondolkoztunk, ami akkor újszerű volt, legyen üvegpohár, minősítettük a borokat, tehát nem értette akkor még egy jó pár borász barátom, de aztán elfogadták, és ez egy kicsit olyan, hogy hiába van a bornak egy nébi, akkor még obi engedélye, mi azt kértük, hogy hívjunk ide borszakújságírót, étterem tulajdonos szomeliét, és ők kóstolják át a borokat. Ami gyenge, azt picit dugjátok el, azt ne vegyétek elő, kérlek, ezen a hétvégén, ami korrekt, és amire azt mondják, hogy ez frankó, akkor azt áruljátok, és hogyha kiemelnek valamit, hogy figyelj, ez komoly, ez akkor még nem azt mondtam, hogy nemzetközi, de országos szinten is ez egy szép bor, az külön a programfüzetekben, akkor még inkább programfüzetben gondolkodtunk, kiemeltük, hogy ezeket ajánljuk, hogy a Alexandra pincészetnek a, mit tudom én, 2004-es sárdonéját kifejezetten szeretjük, és kóstoljátok meg. Volt egy ilyen 6-8 borból álló, amit azért akkori 40-50 borász közül egy nagyon jó üzenet volt, és ez motiválta a borászokat is. Persze volt olyan, hogy valakinek egyetlen borát sem tudtuk nem hogy ajánlani, de elfogadni is nagyon nehezen. És ennek csak az volt a célja, hogy ne úgy menjenek el az emberek, hogy Jézusom, milyen már, milyen borzalmas már, amit ihatónak gondolják. És azért valljuk be, 20 éve, és talán ez egy eredmény, még nem volt ennyi palackos bor, nem ilyen palackos kiszerelésben, hanem próbálták inkább lédig eladni, és nem volt nagyon szempont az, hogy lehet föltenni. Ennek az érdekében hívtunk meg borászokat. Hát ezt az elején nem értették. Első pincefesztivál 2003, én akkor már 3 éve borászkodtam, borzalmas borokat készítettem, és a nálam meghívott két borászt úgy hívták, hogy Légli Otto és Gere Attila. És közöttük álltam, nagyon jó fejek voltak, és itt születtek meg a további, engem itt betonozott be a borászok társadalmába ez az egész, itt szerettem meg, hogy ezek tényleg tudnak együtt. Tehát, hogy bejött egy vendég, és akkor oda ment a Léglihez, vagy a Geréhez, teljesen mindegy, és azt mondták, hogy amíg a gazda borából nem iszol, addig én sem mutatnék, hanem... És akkor kénytelen volt mindenki egy fél decit legalább a rókusfalvi borzalmából meginni. Engem meg annyira motivált, hogy kínosan érzem magam, és évről évre szebb bort akartam készíteni, és ez így volt mindenki. Más borvidékek, amikor jöttek a 2000-es években, hogy akkor mi is csinálnánk ilyen pincefesztivált, és nem tudtam átütni más borvidékeken. Itt azért, mert itt ragaszkodtam hozzá, de amikor jöttek más borfesztiválok, hogy szeretnénk, és az volt a Pali ötlete, hogy hívjatok meg vendégborászokat, akik fölhúznak titeket, akkor azt mondták, hogy hülye vagy, hát nem tudjuk eladni a saját borainkat, hogy akkor mindenki az övékét fogja venni. Viszont annyira motiválta ez az etyeki borászokat, egyrészt nagyon jó barátságba keveredtünk, nyilván benne van, hogy Etyek a legfiatalabb borvidék, az etyeki bort, azt mindenki, nem mondom, hogy lesajnálta, de akkor mindenki úgy jött, hogy gyertek is, zöldfülőek, segítünk nektek. És én abban az időben, amikor elindultak a fesztiválok Etyeken, én nem csak borászatot, hanem egy vendéglőt is nyitottam, és a Rókusalvi fogadónak az volt 5 évig minden hónap első hétfőjén a programja, hogy borászfogadó órát tartottunk, ami semmi másból nem állt, az egyheki borászokat odahívtam, és mindig meghívtam egy vendégborászt. Így olyan nevek, akik ma tényleg legendák, boros címkék voltak, elmondták akkor egy ilyen hétfő esti találkozón, az első felében megkóstoltuk mondjuk a saját etyeki borászbarátunknak a borát, pince tulajdonosok megismerték egymást, írd és mondd, én láttam, ahogy két egymás melletti pincéből lévő ember.
Akkor volt olyan, hogy nem ismerték egymást korábban?
Hát úgy, a nem ismerték egymást, persze fizikailag ismerték,
de nem beszélgettek egymás
filozófiáját. Tényleg, neked ilyen a sárdoné? Tehát, hogy láttam, hogy egyfajta csapatépítés is van, zajlik ez alatt, és közben tanultunk. Tehát nekem ez az edukáció volt nagyon fontos, és elmondtam mindig, hogy én önző módon a saját megfontolásomból hívtam oda mindenkit, mert azt szerettem volna, hogyha megtanulom, megértem. Tehát évekig, én már a média életem miatt, én már évek óta nyilatkoztam a mindenféle rádióban a reduktív borkészítésről, és akkor egyszer szégyenletesen rájöttem, hogy azt se tudom, hogy mi a reduktív borkészítés lényege, és akkor nagyon gyorsan kezdtem én is ezeket magamba szívni, és rájöttem, hogy csöndesebben, Pali.
Említetted, hogy ez a legfiatalabb borvidék, ez az etyek-budai borvidék. Van-e, tehát ugye a többi, a nagy történelmi borvidékeknek sokszor vannak saját fajtáik, jellemző fajtáik, etyeknél nincsen ilyen saját, vagy különleges, de mi az, amire jellemző erre a régióra?
Egy picit, ha szabad, akkor elmondom, hogy szerintem most az egyik legnagyobb kérdés ma a magyar borkészítésnél, de általában a világban is, amikor újra fogalmazzuk, hogy mi is a bor, és hogy a bor küzd nem csak a globális felmelegedéssel, hanem közben az alkoholos piacon mindenkivel, tehát a torta szűkül, jönnek a kézműves sörök, jönnek a ciderek, jönnek a könnyű alkoholok, jönnek a koktélok, a gin tonic, meg az összes többi, és ennek megfelelően a boros piacnak is föl kell venni a lépést. És de most kezd rájönni az egész világ, hogy az üzeneteket egyszerűsíteni kell, meg kell találni. De egy olyan borban gazdag ország, mint Magyarország, nagyon egyszerre van könnyű, de inkább nehéz helyzetben, mondjuk Ausztriához képest, mert Ausztriában a viszonylag silány, elnézést kérek osztrák sógoroktól, de viszonylag egyszerűbb portfólióval alig tudnak négy olyan fajtát összeszedni, mint a Veltelini, a Welsh Riesling, a Zweigelt, meg mondjuk a Kékfrankos. És ezzel a viszonylag egyszerű zárt üzenettel sokkal könnyebben tudnak a világban egyéniséget, meg egyediséget mutatni, mint mi, amikor egy villányi pincében 18 fajtát bemutatsz. És amit kérdezel, elnézést, hogy hosszú volt a bevezető, de hogy ez a lényege, hogy gyakorlatilag most próbáljuk mindenhol identifikálni magunkat. Egyébként ez egy örök kérdés, és én nekem erre is kitaláltam egy edukációt magamnak, amit megpróbáltam országos szintre emelni, egy borkonferenciát, amit most már 9 éve végzünk, és konfliktusokat generálunk minden egyes konferencián, amivel kipróbálom szedni mindenkiből a lényeget, hogy mondjuk Tokajnak mi a lényege. Hogy most is lesz, éppen most egy borkonferenciánál tartunk, de ott is ez egyik örök kérdés, és ezt már 3-4 konferencián kérdeztük, hogy akkor Tokaj miről szól az asszúról? Tokaj a száraz egyedi borokról, a vulkanikus borokról, furmintról, mint tétel, vagy esetleg most a pezsgő, ami bejött. Tehát, hogy vannak a dilemmák, hogy egyszerre mi a borvidék azonosító pontja, amit üzenetbe a világ felé ki lehet lőni, meg kommunikációval mindent ki lehet lőni, és mi az, ami egyébként ott a borászoknak megélhetést is jelent. Mert az asszúból azt mondják, hogy hiába nem fognak tudni csak abból megélni. És ehhez mindenki, a villányiak, annak ellen, amit mondtam, a Cabernet Franc-ban találták meg, bár világfajta a kadarka, ami mondjuk a szexárdiakhoz köthető, vagy ugye a furmint házlevelű a tokaiakhoz, vagy a jufark, ami somlóhoz, és ugye kérdezett, hogy ebben mi abban a etyekieknek a jellegzetesség. Nekünk van egy 130 éves olyan lehetőségünk, amit föl kell venni, ezt Törlei Józsefnek hívják, és maga a pezsgő készítés. A tradicionális módon elkészített üvegben erjesztett pezsgő, ami nyilván a champagne technológiával felel meg, ezért könnyű is, meg nehéz is, mert nekünk az a szerepünk, feladatunk, hogy a magyar pezsgő hazájának előbb-utóbb etyeknek kell lenni, mint ahogy etyek volt Törlei Józsefnek köszönhetően. Tehát bár világfajtákra épül a legszebb pezsgő, a Chardonnay-ra és a Pinot Noir-ra, ami nagyon jól érzi két fajta magát, eddig egyeket 27 fajtával azonosították, azt hiszem ennyi van a hegykörségi törvényben, hogy ennyi saját fajtája lehet, de lehet, hogy 40 is volt. A lényeg az, hogy mi ezt háromra szűkítettük, körülbelül 20 évvel ezelőtt már megfogalmaztuk, hogy a Chardonnay, a Pinot, meg a Sauvignon Blanc, ami egyébként tényleg jól érzi magát egyeken. És mert sok minden más fajtával is sok mindenki foglalkozik, de valószínű, hogy a meszes talaj, a Zsámbéki medencének a hűvösebb klímája, és minden olyan adottság erre predesztinál minket, hogy erre törekedjünk, és 20 évig ugyan csendes borokat tanultunk, de most elkezdtük pár éve a pezsgőt készíteni. Egyébként figyelemre méltóan indul, elkezdtünk eredetvédelmet készíteni, szerintem az egyik legfontosabbon, csak nem szabad, hogy elvigye a hangsúlyt, mert eredetvédelemre azt gondolom mindenhol szükség van. Ez egy alapot, meg egy jó, még akár marketinget is adhat, meg egy kötelező szabályrendszert, egy szamárvezetőt, amihez ragaszkodva esetleg minőséget és hasonló jó minőséget elő tudsz állítani. De emellett meg kell a mai világot is értenünk, mert közben az én életemben is annyit változott, hogy amit én egy fesztivál kapcsán elmeséltem most nektek, hogy milyen volt mondjuk 20 éve a Pince Fesztivál, hát ahhoz képest nagyon-nagyon nagyot mentünk előre. És emlem erről van szó, hogy ezt a egyszerű üzenetet meg kell akár a nemzeti bor szintjén is találnunk, hogy mivel tudják Magyarországot azonosítani, és meg kell minden borvidéknek is fogalmaznia magának, hogy etyek a pezsgő.
És akkor ezzel a nemzetközi piacon is lehet akár hogy mondjam, sikereket elérni, mert egy pár adással ezelőtt volt itt Ivans Victoria sommelier. Igen, és ő valahogy beszélgettünk nyilván minden borhoz kötődő témáról, és ő vetette föl egyszer, hogy ő azt látja az egyik követendő iránynak, hogy minél inkább az ilyen helyi fajtákat, mert hogy most egy magyar Cabernet Sauvignon vagy Sauvignon Blanc, hogy ezt Libanontól Kaliforniáig magas minőségbe csinálják, és hogy ezzel nagyon nehéz kitűnni. Hogy te ezt hogy látod,
Én nem nagyon indulok borversenyen, és a fiam se, de életem egyetlen 2008-as Pannon bormustjára, amire nagyon büszke voltam, bekerült a 20 csúcsfehér bor közé a Sauvignon Blanc-om, és rögtön utána tettem, hogy milyen kár, hogy rajtam kívül abban az évben valószínű még 2000 másik pincennél sokkal jobbat is készített, de itt ez a legjobb húzva volt. Tehát a nemzetközi szintről azt gondolom, hogy igen, az egyediséget, tehát nem tudom, mennyire vagytok, és nem vinném el ezt egy kifejezetten boros szakmai beszélgetésbe, de van egy olyan Kaliforniában élő bormarketinggel foglalkozó fiatalnak tűnő ember, aki egyébként fiatalos, de már 30 éve ezzel foglalkozik, Paul Mabraynek hívják, és ő onnan híres egyébként, hogy még a Coppola is dolgozott vele, sőt a Jeff Bezosnak is volt a marketingese, illetve neki mai napig is dolgozik. Tehát nem elsősorban a bor oldaláról, de a bor marketingbe fog most szerintem egy olyan forradalmat csinálni, ami valószínűleg a digitalizációra irányítja a figyelmet. És hogy miért mondom mindezt ennek kapcsán? Mert ő is azt mondja, hogy olyat kell teremtened, amiben egyedi vagy, amit csak te tudsz. Nyilván, amikor a grúzokról beszél, azt hiszem ott van, nem, hogy ilyen cserépedényekbe és a föld alatt, és akkor gyárt mindenki, a sztoriát meg kell mindenkinek magának, csak szerintem nem szabad elmenni abba az irányba, hogy elhiggyük, hogy a borkostolókkal adjuk el ugyanúgy a borokat, mint 20 évvel ezelőtt, hanem meg kell értenünk, hogy jön egy új fiatal generáció. Nekem van egy kommunikációs cégcsoportom, amit az öcsém vezet, én igazából ott már csak én korán nyugdíjas éveimet töltöm, és azt imádom, hogy 20 évesekkel vagyok körbevéve, és ott fürdetek meg minden új gondolatot, amit szeretnék, és azt látom, hogy egész máshogy választanak már az emberek. De erre az egyediségre mindenkinek szüksége van, a magyar bornak is, meg a borvidékeknek is, hogy megtalálja a saját hangját. Akkor fog Tokaj szerintem jó úton járni, vagy akkor fogja megtalálni, amikor azt a terméket, amit ők tudnak, 500 éve ez az asszú. Ezt a lehető legmagasabb szinten luxus termékként, mert annyit tudunk azért belőle készíteni, hogy ezt minden lehet adni a világ luxus értelmeibe, és Tokajnak az üzenete, meg a lehetősége már csak a múltja miatt is jó, hogy ezt megtegye. És nyilván emellett kell egy olyan stabil láb, szerintem ez egyébként a vulkanikus bor, mint olyan, ami önmagában az egész országnak ad egy ilyen egyediséget, de ezt kell nem nekem, hanem a szakembereknek megmondani, hogy tudunk tovább menni. És aztán jön a környezettudatosság, a csomagolás, a kommunikáció, az, hogy ma már az emberek nem a veretes borkostolón fogják a gazdától majd, aki nagyon könnyező szemmel fogja eladni a borát, hanem bemennek, és a hiperben a polcról ki fogják venni azt a címkét, amely kiszúrja a szemét, vagy azt a csomagolást, amiből tudja, hogy kisebb ökológiai lábnyomot hagy maga után, és ezt keresjük. És én nekem egy nagyon nagy megújódást jelentettem a 29 éves fiam, aki már 5-6 éve velem dolgozik, és látom ezeket. De már ő is újdonságot lát a 14 éves húgától, hogy működik a világ, és szerintem ennek a lefordítása a legfontosabb, hogy meglegyen.
Ez az egyek budai borvidék azért, hogyan lehet itt egy egybefüggő borvidékről beszélni, hiszen ez egy nagyon elég nagy terület, egészen a Velencei tó, egészen Pákozdig elnyúlik, a budai hegyek.
A budai rész az gyakorlatilag a pátyi részt jelenti, igen. Egészen, sőt, följebb még a Budától, még Budapesttől is észak, igen.
Igen, igen. Tehát, hogy ezért gondolom azért nem pontosan ugyanaz a földrajzatottsága az egész vidéknek.
Sőt, tehát mi az, hogy etyeki. Tehát amikor mondjuk igen. Eredetvédelemnél mi a pezsgőt, mint etyeki pezsgőt próbáljuk meghatározni, akkor elsősorban egy nagyon limitált etyekhez köthető termékről beszélünk, és azt valósítjuk meg. Ez a aktuál történelemnek a része, hogy etyek budai borvidéken gyakorlatilag a Velencei tótól, de a Velencei tó is keresi a saját hangját ugyanúgy, mint ahogy az etyeki rész is megtalálja. Biztos nem lehet, de picit más mondok, és nem itt a borvidékek, mert 22 borvidékről beszélünk. Abból már gyorsan rájöttünk, hogy 6 borrégiót jobban tudunk értelmezni. Megint csak ugyanaz, hogy egyszerűsítsük az üzenetet, és ezt a kereskedelmi rádiós múltamból hozom. Sok rosszat is tanultam, de sok jót is. Amikor valaki egy reklámot akar készíteni, akkor leveszélem, hogy 3 telefonszámot mondjam, inkább szerezze magának egy barom jó, megjegyezhető számot. És ugyanígy az üzenetben is egy koncentráltan meg kell azt a terméket, amit mindenki ad, és arra föl lehet. Egyeken is föl tudjuk fűzni, hiszen olyan vendégvárók vannak, ami a pezsgő mellett még tudunk eladni sonkát, sajtot, szálláshelyet, csoki készítő, szörpös, a összeset, aki ezzel akar, és tök jó, mert van egy zászlóshajó, és arra fűzzük föl. Azt hiszem a magyarból is ilyen, hogy kell egy zászlóshajó, és utána el lehet, és az élet kialakítja, hogy mi az eladható, és mi nem adható el. A etyeki bor esetében mi, és talán itt a fontos az eredetvédelemnek, hogy meg lehessen azt a terméket határozni. A legnagyobb bajunk szerintem ez majdnem mindenkinél, aki meg akarja támadását indítani a vásárlókért. Ezt a küzdelmet kell, hogy a legfontosabb maga a termék. És ez olyan csúnyán hangzik, van borász barátom, aki azt mondja, hogy ezt a termékszót a bor esetétben ki sem mondjam, de a gondolkodásban ott kell lenni, hiszen ő is utána rá fog döbbenni, hogy nagyon jól lehet bordói stílustól burgundi stílusig mindent készíteni, de hát azért csak ha azt mondjuk végig, hogy ez egy egyedi termék, ez a személyes, personalizálva van, ez az oltványtól függ, sok ezer oltványunk van, abból kiválasztani, akkor ennek a talajnak, ennek a klímának van egy ilyen oltványa, és ebből így egységesen erre tud épülni mondjuk a több száz éves francia borvidékek valamennyiének a marketing munkája, hogy van egy tradíció, és ezek egymásnak ténylegesen, tehát ez nem egy marketing fogás, hanem ténylegesen ott megtanulták generációk, hogy mire alkalmasak. Ezért van most kis bojdulás a világban, ami a globális felmelegedés, mert én magam elültettem például most Pinot Noir tőkéket, abban bízva, hogy nagyon hideg marad majd az az északi fekvésű terület nálam etyeken, de hogy a fiam vajon 10 év múlva ehhez mit fog szólni, és ez nem is feltétlenül az én hibám, mert lehet, hogy akkor már rég száncsovézét fognak a villányiak készíteni. Ez sajnos ez a világunk része, de ennél sokkal nagyobb bajok is lesznek valószínű.
Ehhez is kapcsolódik, hogy ezek a kilátások, mint hogy akkor például beszéltél arról, hogy a etyeki pezsgőt így újra nagyjá megismerté kell tenni. Ezek milyen időtávban mozognak? Mert azért a borászat, bár itt most gyors változásokról beszéltünk a digitalizációval, vagy akár még a klímaváltozás kapcsán is, de azért alapvetően egy ilyen lassú vízpartot most szakma. Tehát itt milyen, itt hány évtizedről, évről beszélünk, amikor ilyen célokat tűzöl ki?
Tök jó. Alkonyi Laci mondta annak idején, hogy azért, mert gyorsan beszélsz, azért nem biztos, hogy több gondolatod van, mondta nekem mindig, mert annyira egymásra tódulnak az emberben, amit elmondani, és néha értelmetlen állítmányok nélküli mondatok jönnek éppen miatt a számból, de itt azért sok minden eszembe jut. Például az, hogy magával az etyeki fiatalokkal is, vagy akár a saját fiammal is néha vitában állok, mert egyfelől látom a gyorsaság, a változás szükségét, és azt is látom, hogy idő kell. Tehát itt azért 35 lehetőség van egy borásznál, az a 35 szüretet jelenti, hogy újat próbáljon ki. Egy sörkészítőnél minden hónapban csinál ugyanabban a feldolgozó térben, amilyen a miénk, amiből mi évente egyet tudunk csinálni maximum, de ott nagyjából ennyivel hatékonyabban, meg jobban financiálisan sokkal jobban működő üzletet lehet csinálni. Tehát ezt nagyon kell szeretni, hogy azt az egy szüretet, és el ne roncs azt az egyet, mert azért még az sem mindegy, hogy mikor születelsz, hogy művelted a szőlőt, stb. Mi 8 éve bioművelést csinálunk, mi nagyon alaposan odafigyelünk mindenre, és még az is lehet, hogy tévedünk, hiszen kísérletezünk évről évre, megpróbáljuk. Ezért fontos, hogy amit én kísérleteztem, az már a palkónak is jelentsen valami tapasztalatot, meg lehetőséget. És itt az eredetvédelemnél Dom Perignon, amikor véletlenül vagy nem, de megtalálta a pezsgőt, és utána ez az eljárás, hogy az újjaeredett és a széndioxid és a legenda, nagyon éppen ma hallgattam meg egy osztrák előadásban ezt, mert érdekes volt. És ő azért azután 200-250 év eltelt, miután az eredetvédelem megszületett, a Champagne eredetvédelem. Sőt, a mai napig is, én még úgy tudom, hogy most is a térállással kapcsolatban vannak változások Champagne-ban, ami egy nagyon friss új hír, én sem tudtam még beleesni, de nekünk azért fontos, mert mi nekünk az egyik követendő példa, ami nem azt jelenti, hogy egyeken Champagne-t kell készíteni, hiszen Provence-ban is vannak szép borok, meg vannak az olaszoknál, vagy akár a káva, tehát a spanyolok, olaszok, mind a Ferrari, ami olyan szinten mozog, mint a Champagne. Tehát nem lehet, már bocsánat, nem az autó, hanem nyilván a pezsgő, csak a hallgatóknak mondom, hogy azért ez egy olyan lehetőség, amivel meg lehet az egyedi arcunkat találni, de ehhez idő kell. Ugyanakkor azt is elfogadom, hogy nincs 250 évünk, csak nagyon nehéz most megkötni magunkat olyan szabályokkal, amikről még nem tudunk biztonsággal nyilatkozni, hiszen azok, akik esetleg már jóval előrébb járnak, ők is folyamatosan változtatnak, tehát ezért van bele mindig egy óvatosság, de folyamatosan szűkíteni kell. Tehát ne kössük meg a lábunkat az első lépés előtt, hagyjunk egy kis mozgásteret, ugyanakkor meg kell, szükséges, hogy határozzuk meg egyre inkább a szabályokat. És itt, amit kérdezte, a nemzetközi jelenléttel, ott voltak nekem nyilván elgondolkoztató ötleteim, hogy a nemzetközi rész az a következő lépés. Tehát mi most ott tartunk, hogy a magyar piacot meg kell találnunk. Ott tartunk, hogy Budapest szőlőskertjeként azonosítjuk magunkat, és közben Budapesttől 30 percre van egy borvidék. Nekünk azt kell elérnünk, hogy ellássuk Budapestet egyelőre, tehát betörjünk, és a magyar piacon a saját helyünket ott, mint a kutyák, körbe rajzoljuk, hogy ez az egyeki stílus. Eddig a csendes borokat próbáltuk, a következő 10-20 évnek az lesz a feladata, hogy szép pezsgőket készítsünk. De azért, mert mondjuk 5-6-8 éve elkezdtük, nem vagyok elkeseredve, már túl vagyunk azon a ponton, hogy iható pezsgőt tudunk-e készíteni, mint sok más borvidéken, és egyébként nagyon szép más borvidékről hozott pezsgőket is kóstolok, sőt, ugye hát mindenki előtt ismert az az egy-két fajta, amelyik világviszonylatban eléri a szintet, nem akarom tele trollkodni reklámokkal az adásotokat, ezért nem mondom, de azt is tudom, hogy ezek többsége egyekről visz alapanyagot, ami azért fontos, mert minket igazol, hogy az egyeki fajtáknak létjogosultsága, és ez ott nekünk fontos tudat, hogy így tudjunk dolgozni, hogy pár év múlva senki ne tudjon vinni, mert annyi jó pezsgőt fogunk mi készíteni a sajátunkból. De ezek tényleg fontos dolgok, és olyan kicsit úttörő mozgalom ez az egész, de szerintem a legszebb. Az első generációnak én mindig azt néztem, a legszebb feladata van. Én bármit csináltam az életben, mindig úgy próbáltam csinálni, akár zenész voltam, akár rádióztam, reklámcéget csináltam. Gyakorlatilag kínos így 60 felé bevallani, jó, még csak 57. De semmi, mindenbe úgy fogtam bele, hogy csak a kíváncsiság vitt. Szerencsére sikerült mindenhol valami, remélem, maradandót jó értelembe hozni, és nem negatívan, de hogy ezek mind arra szolgálnak, hogy az ember tanuljon, és egy folyamatot végigjárjon, és ilyenkor még azt is elviselem, ha esetleg olyan általam igazságtalannak ér támadások érnek, hogy dehogy könnyű neked, meg hát, ami az embert érdekli, és amit szeret csinálni, azt gondolom, hogy azért próbáljon meg tiszta szívvel mindent megtenni, és szerintem ez a bornál, a pezsgőnél az egyik legszebb dolog. Itt még a Palkónak is nagyon sok dolga lesz, és a másik több tucat, most már több tucat hegyeki pincének is.
Így említetted, hogy az, így most egyelőre a belföldi piacon belül próbáljátok megtalálni. Itt mennyire van szerepe például az, hogy mekkora vetélkedés van itt a különböző borvidékek között Magyarországon, és mennyire van ebbe például akár politikának szerepe, akár lobbierőnek, akárminek, hogy egy bizonyos borvidék hogyan tudnak ezek egymással hoz képest előnyt, vagy nem előnyt szerezni.
Én mindig kerültem az ilyen összeesküvés elméleteket, bár hajlamosak vagyunk rá, és valami könnyű igazolást az ember talál, akkor hamar meg tudja győzni magát. Ugyanakkor ez szerintem roppant egyszerű. Jóból sokat kell készíteni. Nem fogunk tudni sokat, mert nincsen nagy területünk, annak ellenére, hogy nem kicsi a borvidék, de maga az, amit mi egyeki pezsgőnek lőttünk be, és ez is köztünk még egy ilyen eldöntendő kérdés, hogy mi számít egyeki pezsgőnek. Hát akárki ne használhassa, de azért valami megmutatható mértéket. A világban mindig azzal küzdünk, hogy egy szép aszút megkóstol egy indiai üzletember, hogy a New Yorki üzletláncában vagy az étterem láncában tudja adni, kér belőle 20 000-et, és a termelő egyébként ismert világhírű termelő, azt mondja, hogy 960 palack van. még egy hónapja 1200 volt, de hogy más számrendszerben 60 ezer hektár ma a magyar borvidék, a EU csatlakozás 91-2 ezer volt, most 60 ezer hektár, egyébként önmagában Bordeaux mondjuk 100 ezer hektár, tehát hogy lássunk azért, vagy Toszkána nagyobb, mint az összmagyar, de ha másik oldalról meg mondjuk a 40 ezer hektáros Új-Zéland vagy Ausztria meg hatékonyabban működik, és szerintem itt vannak nekünk sok, én ebben mindig az optimista részét, a tanulni vágyást, meg a tanulási lehetőséget látom. Tehát jót kell készíteni, és meg kell találnunk, szerintem nagyon erősíteni kell a közösségi részét. Valószínű nekünk nagyon rossz a 50-60 évvel ezelőtti példa, amiből jöttünk, ami minden, ami közös volt, az azt jelenti, hogy ezt el kell lopni. De meg kell értenünk, hogy együtt, amit mondtam az elején, hogy kalákába dolgozni, milyen nagyszerű. Én ezt látom a borászokon, és ez egy olyan lehetőség, hogyha elhisszük, hogy a közösségi munkának van ereje, vagy együtt sokkal könnyebb egy közös, mondjuk palackozó kamiont megépíteni, hogy az osztrákoknál ezt megcsinálják. Tehát én látom ott a rendkívül jó példát, és nálunk meg inkább még az divat, hogy minden egyes kis pincében legyen egy gyengébb, de saját palackozom, ahelyett, hogy tudnám azt, hogyha 12-en veszünk egyet, az sokkal jobb lesz, mert akkor azt össze tudjuk tenni. Tehát ezeket erősíteni kell, és talán még egyet érdemesebbel tanulni, ami nekem is egy ilyen nagyon pozitív élmény, amit látok a világban, hogyha az ember úgy találja ki a dolgait, hogy ezt üzemeltetni is tudja. Tehát, hogy azon általában érdemes túlmutatni, hogy az ember valamit meg akar álmodni, de miután már ott van az egész előtte, akkor tudatosul benne, hogy hogy fogom én ezt üzemeltetni.
Igen, és ez egy gyakori jelenség, üresen álló.
De szerintem már rég nem a borászatról beszélünk, hanem bármiről.
Nem, én sem a borászatról.
Hogy az egyik, és ezt úgy hívom, hogy öngondoskodás. Szerintem idáig kell gondolkodásba eljutni mindenkinek, hogy akkor ha ezt megértjük, akkor még jobbak lesznek a borok, még jobb lesz a kenyér, a pékség. Nagyon jó példa volt, akit nálatok hallottam, ismerem is őket, hogy ott általában mindig a kíváncsiság mellett az egésznek a hogy fogom tudni üzemeltetni, hogy tudok még három embert foglalkoztatni, hogy fog ez működni, hogy fog ez hatni. Mi ezt próbáljuk például akár a saját vidékünkön, Etyeken is. Tehát, hogy tök jó dolog, hogyha az ember jó bort tud készíteni, és már akkor a hatása van, hogy nem csak azt látják, hogy úristen, itt hangoskodik, meg hétvégén sok részeg lesz majd, meg biztos jönnek majd a nem tudom kik. Ehhez képest most már nagyon sok vállalkozás, hogy ne az legyen egy Budapesthez közel lévő településen a karriervágy, hogy anya pénztárosnak, apa pedig biztonsági őrnek megy a közeli Budapest széli bevásárlóközpontba, mert ez a két szakma mondjuk pláne, ami meg fog szűnni, meg hogy sokkal jobb, hogy a helyben, hogy ott tudok érvényesülni, nem kell elmenni, és ez a helyhez, röghöz kötés, ez itt pozitív értelemben jelenik meg, hogy van egy identitás tudata az embernek, hogy de jó, hát itt én is, mert ha összeszedem, ha felásom a kertem, a helyi étteremnek tudom vinni. Ezek romantikusnak hangzó gondolatok, de ez pont olyan, mint az üvegpohár 20 éve, hogy gyakorlatilag ezeket meg lehet tartalommal tölteni, és nagyon sokan a példa azt mutatja Etyeken, hogy nagyon sok olyan család ebből él már meg, ami ott adta a lehetőséget, hogy mondjuk egy állatsimogató van a nem messze tőlünk az egyik családnál, akiket az első időben esetleg zavart, hogy valahol a szomszédban esküvőznek, mert az esküvőbiznisz Budapest mellett milyen jól megy, vidékre szeretnek kimenni az emberek, és már rájöttek arra, hogy az másnap az a 100 fős társaság körbe fog járni, és ott a helyi ott állattartásból termelt húsokat, meg különböző termékeket el tudja adni. Olyan sajtműhelyek alakulnak Etyeken, hogy én magam is inkább beülök a kocsiba, és visszamegyek Etyekre, hogyha sajtot akarok enni, és biztos, hogy a helyi borkostolóhoz a helyi sajtot fogom használni, vagy a sonkát, és ez egy idő után így összeér, és vállalkozások, embereket és családokat foglalkoztatnak. Pedig nem ez volt a fő cél, de ez is egyébként az egésznek, hogy tudjál egyet közösen menni.
Ez, amit mondasz, ez nagyon csatlakozik ugye az is, hogy az infrastruktúrális fejlesztések is mennyire fontosak nyilvánvalóan a turisztikához, meg ehhez az egész dologhoz egyáltalán eljussanak oda az emberek, ott jól be tudják mozogni, akár az e-biciklik, akár bármilyen típusú egyéb. És ebbe azért óhatatlanul nyilván a döntéshozás és a politika is belekerül. Ez egy gasztronómiai podcast, tehát nem is akarunk politizálni, de nyilván felvetődik a kérdés, és már csak azért is, mert egyébként te magad is korábban is nyíltan vállaltál ilyen, hogy mondjam, politikai elköteleződés bizonyos kérdések kapcsán, hogy ez a része amúgy, hogy az adott hatalomhoz, vagy az adott kormányzathoz mennyire kötik közeli szálak az embert vállalkozóként, és egy adott térségnek úgymond ilyen lobbistájaként, ez mennyire befolyásolja azt, hogy sikeresek lehetnek az ilyen típusú törekvések, te neked ebben mi a tapasztalatod?
Végre egyszer bizonytalanságot éreztem a te felkonfortban, és hogy nehezen tudtad megfogalmazni, hogy udvarias tudjál maradni. Nekem pont a 24.hu-tól volt egyszer nemrég egy kérdés, hogy felvetette a kollégátok, megkeresett e-mailbe, hogy olvassa, hogy én a turisztikai ügynökségnek vagyok tanácsadója, és szeretné megtudni, hogy mit csinálunk, és leírt, és mindenre válaszoltam, szerintem egy 8,5 percen visszaküldtem neki egy e-mailbe ezt a három egyszerű kérdésre, három egyszerű választ, és utána jött, ami számomra is furcsa volt, a válasz, hogy köszöni, hogy válaszoltam a kérdésére, és utána láttam a cikket, amiben leírták, hogy nem sokan válaszolnak, mert ugye az egészben van egy ilyen üldözéses, az újságírók és a kérdezettek között egy ilyen verseny. Azt tudni kell, hogy én erre büszke vagyok, hogy akár az MTÜ-vel való jó kapcsolatomra. Én egy éve, másfél éve vagyok nekik egyébként tanácsadó, és meglepő módon borkommunikáció, bormarketing és borturizmus ez a terület. Nagyon sok roadshow-t vezettem végig, de én nem most, hanem már 5 évvel ezelőtt, amikor megkerestek, sőt én még az előző turisztikai, akkor még Turizmus ZRT néven volt, velük is kapcsolatban voltam. És ez szerintem jó, sőt 2003-ban akkor egy másik politikai berendezkedés volt az országban, akkor indítottuk a fesztiválokat, és ha valaki jól utána néz a Rókusfalvinak, akkor is támogatták az ügyeket, és addig jó, amíg ezeket az ügyeket, hogy mondjam, az, hogy mi gasztrosétányt alakítottunk ott, az, hogy a Kezeslábos vagy a Pincefesztivál híres volt, az nem azért, mert bármi támogatást kaptunk, hozzáteszem még a 2000-es években az előző kormányzattól is, hanem azért, mert most már egy évi 100-150 ezer turistát odahozunk, és azért, amit az elmúlt 40 percben elmondtam. Én mindig az aktuál politikát kerültem. Nem akartam szerepbe zavarba lenni, nem akartam soha polgármester lenni, nem a titulust kerestem, hanem mindig azt az utat, amit te is mondasz, hogy például legyen gasztrosétány. Valószínű, hogy az elmúlt 60 évben, ugye a következő 60 évben sem találtak volna egy-egy Újhegyre csatornázási lehetőséget, hiszen ott 60 éve csak földút volt, amit mi az elmúlt évtizedben, vagy évtizedekben most már murvával töltöttünk föl minden évben, az mi elsüllyedt a sárba, az visszajött. Jó volt ez a nyakig sáros romantika, de ennél egyen jobb, hogy úgy néz most ki nem csak az Újhegy, hanem egész egyeken az Öreghegy, a Körpince, a Kecskegödör, tehát azok a turisztikai pontok, amit én Ausztriában látok, meg amit megálmodtunk, hogy kandelláberek, és eltűnnek a betonoszlopok, és szép ilyen macskakő, minden minőségről szól, és nehéz egyébként, mert sok százmilliót el lehet úgy tenni, hogy nincs látványa, mert csak egy utat látsz magad előtt, de ezek kellenek ahhoz, hogy ezek a vállalkozások működjenek. Tehát én folyamatosan településfejlesztési koncepciókkal álltam elő, és állok elő, de keresem azokat a partnereket. Nekem például az egyik legfontosabb ilyen szellemi felfrissülést jelenti, hogy el tudok menni Vitézi Dávidnak bármilyen előadására, meg tudom hallgatni, és a Dávidot is sokszor kicsaltam egyekre, és amikor most ők a budapesti agglomerációról kezdtek egy minikonferenciát, akkor engem kifejezetten megtiszteltetés volt, hogy engem kért fel oda a moderátornak, mert látta, hogy a turisztikai országos roadshow-on is én voltam a moderátor, amit szintén nekem azért volt fontos, mert első kézből szívom föl az infókat, amiből egy adott borvidék, egy település profitálni tud azokkal, hogy csinálok. Tehát igen, sokszor fölmerül meg, hogy erre kapok támogatást, úristen, csinálja a saját fejlesztését. Hála Isten, mindegyik mögött tartalom áll. Tehát, és akkor még nem szoktam erről beszélni, de általában a politikai összefonódásnál mindig azt említik, hogy amikor például a kisvasútnak a kérdése felmerült, akkor én nyilatkoztam, hogy szerintem egy nagyon jó dolog. Igazából nagyon sajnálom, hogy elmúlt, mert nekem az álmom az, hogy kijussanak Budapestről alkoholt fogyasztani emberek turistaként. Valahogy az elővárosi, mindig a Dáviddal is erről beszélünk, az elővárosi vasúttal összekötve valahogy a lehetőséget. Most megpróbáljunk máshogy a sátlut megoldani, de én ebbe ezt láttam. Nem hoztam össze egyébként teljesen idétlen módon, és azt is tudom, hogy mindkét oldalról mindig vannak itt kompenzálások, meg túl megy a dolog, de hát olyan kincsekben gazdag lehetőségek vannak ott arra, aminél én ezt nagyon fontosnak. Más olyan politikai megnyilvánulásom nincs, az más kérdés, hogyha engem bármivel, vagy bármit bárki mond róla, én nem szoktam erre reagálni, mert általában nem kérdeznek meg, amikor megjelenítik azt, hogy te beléptél 2003-ban ebbe vagy abba a pártba. Én soha semmilyen pártnak nem voltam a tagja, de soha senki meg se kérdezte tőlem.
Akkor csak ezt tisztázzuk, mert nagyon tényleg, ha rákeresünk, többször írják, hogy te 2003 óta Fidesz tag vagy, akkor
igen,
ez nem igaz.
Igen, mert hogy az újságíró kolléga, de akkor most tisztázzuk, hogy az újságíró kolléga, aki lelkesen megnézte, nekem nagyon ritka a nevem, de legalább hárman vagyunk Rókus Salvi Pálok édesapám, aki most 90 éves, és a fiam is. Meg remélem majd az unokám is, ezt már a Palkónak üzenem. A nagypapám is Pál volt. De az édesapám 2003-ban, amikor a Fidesz kormányzó, ugye ő az Antal kormány idején államtitkár volt, helyettes államtitkár, és amikor a Fidesz kormány, polgári kormány rendszer, vagy jött egy új rendszer, akkor édesapám valóban 3 hónapra belépett és kilépett. Aki ezt utána nézett, valószínűleg csak addig jutott egy Rókus Salvi Pál arra, hogy 1931-es születésű, azt már nem nézte, de ezt tőlem soha senki nem kérte meg. Én meg nem adtam meg az esélyt senkinek arra, hogy elkezdjek magyarázkodni. Pláne most, amikor egy jobboldali kormány, akkor pláne nem akarok magyarázkodni, hiszen túléltem ezt már 2007-ben is, amikor megírták többen, és én ezzel mindig azért legyintettem, mert még mindig a ballonban, meg az egyensúlyban, meg a más volt a dolog. Tehát most gondold el, amikor ilyen, még azt is feltételezem néha, hogy van olyan újságíró, aki tudja, mert ez informálisan én nagyon jóban vagyok sokatokkal, meg sokat beszélgetek emberekkel, és pontosan tudják rólam, hogy nálam nem ezek a szempontok mennek. Én soha nem voltam a politikának úgy része, ugyanakkor meg elkötelezett vagyok egy csomó ügy irányába, és amit jónak tartok, meg a pozitív dolognak, mi hatan vagyunk testvérek, nekem is 4 gyerekem van, tehát én sok mindenben megvívom a saját csatámat, és a saját történemet élem, és én ezeket nagyon szeretem. De nem kezdek el sehol magyarázkodni, meg tiltakozni az ellen, hogy éppen mi vagyok, vagy mi nem vagyok, mert nem ez igazából, ami meghatározza, hanem az a sok fesztivál, vagy az a sok esemény, amiből egyébként még hibázhatunk is akár, tehát nekem azért minden évben vannak javítandó dolgok a listáimon, de én arra vagyok elsősorban büszke, hogy a Borászok Borászát 15 éve megálmodtuk, mint egy díj, arra, hogy egy egyesülettel egy e-bike kölcsönzőt üzemeltetünk most már lassan 1-2 éve egyeken, arra, hogy 9 éve borkonferenciát, 3 éve pezsgő konferenciát tartunk, és ezek már nemzetközi előadókkal, és jól működnek. És igen, ha lehetséges, és van rá mód, akkor az ember megpróbálja azokat minél nagyobb mennyiségben reklámozni. Tehát amíg nem jött senki nekem elő, hogy az augusztusban megtalálta sok plakát között, ráadásul nem is lehetett, csak egy egyszerű egyhek image hirdetést, ami nem azt hirdette, hogy gyertek a Rókusfalvi birtokra, vagy gyertek a piknikre, csak a pandémia ideje alatt is föltettünk olyan hirdetést, ami arról szólt, hogy neked is van szőlőskerted, és utána megjelent egy hangulatkép, hogy egyhekre várjuk a látogatókat. Nem az én pincémbe, hanem a mi pincéinkbe. Tehát én azt gondolom, hogy összefoglalva a legfontosabb dolog szerintem a egyeki jelenlétben az, hogy nekünk nagyon nagy lehetőségünk van a pezsgők világába, és nagy szerencsénk, hogy a világ erre felemegy. Ami azt jelenti, hogy ma a könnyű borokról, a gyümölcsös fehér borokról, rozékról, a bubis italokról beleértve gyöngyözőbor, habzóbor, pezsgő, tehát minden, ami a fröccs kultúra. Hallottam, talán nálatok láttam, hogy az nem igaz, hogy a rossz borból lehet fröccsöt csinálni, sőt rossz borból, rossz fröccs, jó borból, jó fröccs. Az éttermembe, a vendéglőmbe, bármikor bemegyek egy nyári napon, és látok mondjuk 2 zavart embert, aki eldugja a szódás üveget, mert meglátja a tulajdonost, de biztos, hogy az első az, hogy kérek a pincértől egy deci Rókusfalvit, és utána mindenki előtt látványosan szódával fölöntöm. Nekem az a fontos, hogy az emberek fröccsöt, és ne más italt igyanak. Tehát egy nagyon jó frissítő, üdítő, és erre tudom, hogy reklám, de csak bátorítani tudom minden olyan embert, a fröccsnek egészen más az üzenete. Az egy könnyű ital, nyilván szeretnénk megfelezni, hogy ne 12 meg 13 alkoholfokos italt igyon, hanem egy üdítőleg, mert nem az a cél, hogy 2 pohár után elfeküdjön az ember, hanem az, hogy egy kellemes italt kapjon.
És említetted korábban is, hogy ez a Budapest szőlőskertje brand, hogy elsősorban így belföldön még ez a lépcsőfok, amit megcéloz egyekre állisan. és majd utána a nemzetközi piacot inkább, de hogy ez ebben hogy áll, vagy ebben milyen kihívásokat látsz még, vagy mennyire közelítette meg, vagy teljesítette ezt a célt?
Még nagyon ott vagyunk az elején, tehát nekünk annyi bort kell készítenünk, és ez mondjuk a csendes borokra is igaz, de most már inkább a pezsgőre, amivel el tudjuk, ki tudjuk szolgálni tehát mennyiségileg az érdeklődést, meg az igényt. Ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy mondjuk van egy Budapestnek egy saját borvidéke, és itt erre gondoltam a tartalommal való megtöltésnél, ezt a mondatot egyébként nem én találtam ki. Azért mondom, nem mintha nem lenne jó a mondat, ezt Otrubai István, aki ez egy Kikúria tulajdonosa, őtőle vettük el, mi csak igyekszünk minél hangosabban, meg tartalommal megtöltve mondani, de tényleg az hiányzik, hogy a Budapest, hogy Budapest, mint főváros elmondhassa, hogy a budapesti pezsgő az mondjuk az egyeki pezsgő. Ehhez viszont olyan minőségben és olyan standard minőségben egységesen olyan szép pezsgőket kell készítenünk mennyiségben is, hogy az összes budapesti étterem minket akarjon az étlapjára, italapjára tenni. Egy másik példaként mondom azt, hogy nyilván, ha nagyobb mennyiséget tudunk és több pincében előállítani, akkor ez mindenképpen egy ilyen pozitív megkülönböztetés lenne majd az egyeki pezsgőnek. Tehát ez a cél, itt még nem tartunk, de egyébként szépülnek meg, ha látod, mindenhol azért érnek el eredményeket. Tény az, hogyha valaki egy nagyobb investícióval, és ennek is örülni kell, mert én például a saját pincémben sokat tanulok attól, hogyha egy konkurencia, egy konkurens borászat vagy eredményt ér el, és a pezsgő konferencián például ezeket a masterclassokat megtartjuk, hogy legyen, jöjjön oda olyan nemzetközi nemzetközi sikereket elért pincészet, hogy megtanuljuk, és a többiek is tudják alkalmazni ezeket az erényeket, és ők is ilyen sikeresek legyenek. De ebben az esetben például tény az, hogy ha nekem is lenne rá lehetőségem, vagy bármelyik más pincén, akkor meghívnánk egy nemzetközi pezsgőházból, sámpányból egy elismert nemzetközi szakembert, akit oda hoznánk, és ő készíteni, megvásárolnánk azt az 1-2 milliárdos beruházással elérhető legmodernebb pezsgő technológiát, amivel lehet, mert azért a technológia az nagyon számít, de hát szépen én azt gondolom, hogy ez a szépsége, hogy egy kicsit olyan, mint amikor a svéd gyermekverseknél bélyeget gyűjtöttem, apám hozott 5 kilót, azóta nem gyűjtök bélyeget. Tehát, hogy nem az az élvezetes része, hogy fölépíteni az egészet, és nem egybe megvenni mindent meg azért, mert van pénzem, és ebbe az útba azért nagyon, nagyon sok szépség van. Tény, hogy a rettenetes bortól indul el az ember, és a végén a nagyon szépet készíti, és majd átveszi a fiam, aki még szebbet, meg az övé, meg a nem tudom én, de hogy ezt az utat végig kell tudni járni, ezt a szép evolúciós folyamatot meg kell, organikusan kell fejlődni, és ebbe szerintem most már abban a fázisban vagyunk, amikor egyébként egész figyelemre méltó, iható pezsgőket tudunk készíteni, és igen, ott vannak a együttműködés csirái pont egyeken, hiszen most idén az első olyan szüret, amikor egy franciaországbeli szakembert odahoztunk a borvidékre, és kontrollálta a 12-15 pincének a termését, javaslatot tett, laboreredményeket mondott, elmondta, hogy ők hogy csinálják, hogy úgy próbált behozni, és egy nagyon jó kis a csapatépítésen túl még az eredményekben is reméljük, hogy látványos lépcsőugrással lesz. Na ilyenekkel, ilyen kis, mi már 2013-ban Pezsgő Akadémiát tartottunk, ezért hoztam egyekre a Pezsgő konferenciát, és ezért mondom, hogy bármilyen más olyan, ami egyeki pezsgővel kapcsolatos kezdeményezés, azt támogatni kell, de azt mondom, még a mi magyar pezsgő kezdeményezés nekünk azt is támogatni kell, mert az is minket épít, az is ezt a brandet építi, és ez előbb-utóbb el fog olyan szintre jutni, hogy a nemzetközi versenyeken is eredményeket érünk el. Tehát azért mondta, hogy ez hosszú folyamat, de én már nem merek jósolni időben, hogy mennyire hosszú, mert olyan gyorsan változik minden, hogy én csak ehhez próbálok folyamatosan alkalmazkodni.
És míg a pezsgőről azért azt mondjuk el, hogy azért itt is meg kell változni bizonyos, és azt mondom, hogy előítéleteknek, inkább berögződéseknek. Tehát hosszú ideig a pezsgő az egy olyan dolog volt, amit csak akkor bontunk, hogyha valamit ünneplünk, vagy ilyesmi közben, meg ugye említetted a külföldi példákat, hogy egy kávát, vagy akármilyen, tehát nem csak, tehát ott hozzátartozik akár a mindennapokhoz is bizonyos kultúrákban a pezsgő fogyasztás.
Ezt az ünnepi italt tegyük a hétköznapok részévé, valamilyen gondolatot, amit kiolvasok abból, amit mondasz, de egyébként itt ezt könnyebben megjártuk, ha belegondoltok, hogy szilveszter amikor ittak pár évvel ezelőtt még az emberek pezsgőt, és most annyira divat lett minden a bubiról szól, a buborékról, hogy az a mondás is minket segít, hogy csak az alkoholisták isznak 12 előtt bort, és azóta minden borász délelőtt csak pezsgőt iszik. De hát elmész egy valamire való szállodába, akkor ott is van, hogy a reggelihez a pezsgős reggeli, és én nem... Na mindegy, meg régen, ha egy picit beleolvas az ember a mondjuk a századelő világába, amikor akár a tízes, de még a két világháború között a 30-as években is, ez minden valamire való városnak volt egy saját pezsgő üzeme. Tehát a Törleinek Párizsban lerakata volt. Ma sajnos, ha kimész Franciaországba, nem biztos, hogy ismerik ezt a nevet, de mondom, a század elején, a 1910-es években, akkor egy nagyon ismert olyan márka volt, mondjuk akkor még a magyar bor ott volt a bortermelő nemzetek első négy helyén mondjuk, tehát a világ akkor még ennyi helyen ismerte ezt a dolgot, és ezért lenne érdemes ott maradni, hogy nehogy már lemaradjunk, tehát hogy találjuk már meg, és most egyelőre ez a legfontosabb feladat szerintem, hogy ebbe előrébb jussunk, de igazad van, ilyen szempontból például szerintem a pezsgő sikeresebb, és ezért lenne jó, hogyha a tokainál is megtalálnánk ezt, hogy lehetne azt elérni, hogy mondjuk az emberek többet igyanak tokait. Egy nagyon rossz, tehát megint csak azt mondom, hogy ha kommunikáció van, azzal ki lehet lőni az űrbe bármit. Nézzük meg, ugye, ott repkednek a elektromos autóktól kezdve minden, de most szó szerint értem, hogy ezzel akkora eredményeket lehetne, hogyha okosan használnánk azt az erőt, és már mindent el lehet. Pont ezt a urat szeretném újra említeni, ezt a Paul Mabrey-t, akit már említettem, érdemes a gondolatait nézni, ő gyakorlatilag, aki nem készít bort, annak is kedvet csinál, hogy akkor holnaptól veszek egy pincét, és elkezdek ezzel foglalkozni.
Még így záró kérdésként, csak azért, mert nyilván a Covid ilyen szempontból most megkerülhetetlen bármiben, ami a vendégletéshez kötődik. Olvastam tőled, egy nem régiben készült interjúban beszéltél arról, azt hiszem, hogy igazából nektek, már mint hogy ott az etyeki pincesoron, ez a legjobb nyaratok, vagy te, amit tapasztaltál az elmúlt 20x évben, a legjobb nyár volt, mert hogy a belföldi turizmus ennyire felerősödött?
Igen, és akkor itt egy kicsit válaszuk ketté, tehát a Covid, mint olyan, az én környezetemben is okozott tragédiákat. Azzal együtt, hogy mi tényleg szabálykövetőek vagyunk, tehát én lehet, hogy egy ilyen kocka ember vagyok, de hiszek abban, nyilván a bizonyos keretek között, hogy csak rendszerben lehet az embernek csinálni még a kreativitását is, és az innovációhoz is kell rendszer. Ugyanakkor tény, hogy egy ismeretlen ellen sokkal nehezebb menni, és sok gondolatot hozott ki az emberekből, és ezt pozitívan tudtuk. Mi például a kreativitásunkat használtuk a Covid alatt. A Covid alatt önmagában remektünk mi is, nem voltunk sikeresek, de előhozott egy csomó olyan dolgot, tehát sose gondoltam volna, hogy lehet online borvacsorát, nem borkostolót, borvacsorát étellel, interneten keresztül, vagy bármilyen social médián keresztül tartani, és zseniálisan megoldottuk, hogy a fiam az egyik helyen, a séf a másik helyen, én a harmadik helyen moderáltam, és közben 100-an rotyogtattak kacsacombot, mert 90%-osan előkészítve elküldtük, és úgy jöttek utána, hogy még szeretnénk, meg csináljatok újakat, tehát hogy ki lehet mindent, mert a pincér átmegy a kiszállítóba, a szakácsok azért, ha nem is annyi, de bejönnek, hogy a tűzhelyet ne kelljen elő, tehát végig kotyogtattuk valahogy, és nyilván mindenki valahogy így takaréklángon, de túlélte ezt az időszakot, hogy ne kelljen az embereket elküldeni, hanem meg tudjuk tartani a vendégeinket is. Ez mondjuk annak is köszönhető, hogy mi egyébként is nagyon sokat kommunikálunk a saját vendégeinkkel, ismerjük a törzs vendégeinket, szeretjük őket, nem csak a pincér tudja név szerint, hanem mi is mindig bombázzuk őket ötletekkel, hogy miért gyertek ki egyekre, és ez szerintem egy fontos, erre talán sokan rájöttek, hogy ez a kapcsolatépítés, ez az egyik legfontosabb része a jövőben is, a saját közönségeddel megtalálni a kapcsolatot, és utána tartani is. És amikor megvolt, akkor igen, az volt látható egyértelműen, hogy egyrészt nem is mernek az emberek menni, azért nagyon sokan kivéreztek a Covid alatt, tehát nem is tudtak volna elmenni, és mindenkinek a saját kreativitására volt bízva, hogy hova tud menni Etyek, meg azt gondolom az összes többi borvidék ilyen szempontból szerencsés volt. Sőt, tovább megyek, rögtön az első hetek bezártsága után gyakorlatilag Etyek határába polgárőrök álltak és lakcímkártyával engedték be az embereket, mert amikor mindenkit arra biztattak, hogy ne mozduljon ki a lakásából, hát gondoljuk el ugyanezt egy városban, egy 2 milliós városban bezárva mindenki a saját házába. Ha bizony többen kocsiba ültek, és megpróbáltak semmi más csinálni, csak kijönni Etyeken a gaszosétányra, leültek egy padra, elővettek egy üveg bort, két poharat, meg egy szendvicset, és ott ültek a pincém előtt, és én döbbenten néztem, és semmi más nem csinál, csak a napfürdőzik egy áprilisi napon, és illegálisan iszik egyébként sajnos nem egyeki bort a pincém előtt, de hogy ez ellen kellett védekezni, mert ugye nyilván a másik helyen, meg a másik oldalról nézze meg, mindenki megijedt, hogy ezeket most úristen hozzák ide a vírust. Na de vége a Covid-nak, reményeink szerint előbb-utóbb teljesen vége, és tényleg felértékelődtek ezek a helyek. Tehát én azt látom, hogy erős volt igen a nyár. Nyilván az egész évünk gyenge, hiszen sokat elvitt belőle több hónapot a Covid, de bizakodó az ember, amikor azt látja, hogy az emberek újra fel akarják fedezni, és én magam is a saját gyerekeimet, családommal egy csomó olyan helyet fedeztem föl belföldön, nem csak borvidéket, hanem mást is. Tehát a kultúrába visszajött az, hogy ismerjük meg a saját környezetünket. Szerintem ezek jó dolgok.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és nektek pedig nagyon szépen köszönjük, hogy hallgattatok minket. Továbbra is tegyetek így a Filéző Podcast adásait, megtaláljátok a 24.hu-n, a Spotify-on, vagy bármelyik streaming felületen, ahol podcasteket szoktatok hallgatni. Sziasztok!
Sziasztok!
Köszönöm szépen, sziasztok!